Murádin János Kristoffal már azt hiszem, hogy évtizedekben számoljuk azt az időt, amikor ebben a témakörben, más témakörökben is, de különösen a gulák témakörében beszélgettünk különböző események kapcsán, könyvbemutatók, konferenciák, egy-egy önálló előadás kapcsán, és számomra szinte hihetetlen, hogy mintha most lett volna vége a 10 évvel ezelőtti konferenciának ugyanitt a Sapiencián, a Tordai úton, és most már a 80 éves évfordulón vagyunk, és az annak szentelt konferencián. Ezelőtt 10 évvel még nagyon kellemes élmény volt az, hogy itt voltak többen azok közül, akik megélték az eseményeket, és velük is lehetett interjút készíteni. Hát mögötted pedig egy nagyon hosszú interjú sor áll, amely a tanulmányaidnak, könyveidnek, konferenciáidnak az alapanyagát képező oral history, szájhagyomány által továbbadott történelem témája. 10 évvel ezelőtti konferencia és mostani konferencia. Azon túlmenően, hogy már nincs közöttünk senki a túlélők közül, miben különbözik?
A mostani konferenciánk a 10 évvel ezelőtti konferenciántól elütő, hogy úgy mondjam, a koncepcióját illetően. 10 évvel ezelőtt nekünk az volt a lényeg, hogy kicsit jobban megismerjük egymást, mint kutató kollégák. Az volt a lényeg, hogy próbáljuk meg egy kicsit nemzetközi szinten is megtekinteni, áttekinteni a dolgokat, ezért az egy magyar-angol nyelvű konferencia volt, Csehországból is voltak ugye előadók, stb. És próbálkoztunk egy pozicionálással, hogy vajon akkor ez a magyarság által elszenvedett elhurcolás hogy illeszkedett ugye az akkori európai viszonyokba. Na most a mostani konferencia abban különbözik, és mi most, amit itt tervezünk, ez erről szól, hogy kimondottan a Kárpát-medencét veszi, tehát semmilyen magyar vonatkozáson túlmenően nem megy, viszont itt teljes kép legyen. Tehát a fő cél az, hogy úgy, ahogy a szovjet hadsereg annak idején keletről nyugat felé haladva, Székelyföldtől, mondjam azt, hogy Kézivásárhely környékéről az első falva útjukba estek, és ahol az első elhurcolások bekövetkeztek, 1944 augusztus végén, úgy jussunk el gyakorlatilag a Dunántúl nyugati sarkára, Sopronig, ahol 1945 májusában még mindig ejtenek foglyokat, hogy egyben látjuk az egész Kárpát-medencében, hogy mi történt, és a régiók kutatásait összefogjuk. Csak magyar nyelven zajlanak előadásaink, több előadásunk van, mint ugye 10 évvel ezelőtt, akkor 14 előadás volt, most 22 előadás van, és ugyanúgy kísérőprogramok színesítik a konferenciát, mint gondolok itt képzőművészeti kiállításra, M. Lovász Noémi képzőművészeti alkotásaiból, festményeiből, grafikáiból, de hát ott van a közösségi megemlékezés a Házsongárdi temetőben, amivel kezdtük ezt az egész konferenciát, illetőleg a záró akkord a Tordai Honvéd katonai temetőben, illetőleg az ottani civil deportáltak emlékművénél, az ezett Málenki robot emlékműnél a záró közös megemlékezés. És természetesen könyvbemutatók és kerekasztalbeszélgetés színezi, tehát nem csak egy egyszerű előadás sorozat. Célunk megszólítani tulajdonképpen az erdélyi magyar érdeklődő társadalmat, azokat, akik itt közöttünk érdekeltek a témában, családilag érintettek, vagy csak egyszerűen érdekli őket ez a közelmúltunkat meghatározó nemzeti tragédia. És ha eljönnek, és nagyon remélem, hogy minél többen eljönnek ugye az előadásainkra, akkor sorban látják maguk előtt kibontakozva tulajdonképpen, ahogy az egyes előadások egymásban láncolódnak, mint egy ilyen láncszem, kialakulva azt a nagy mozaik képet, ami egybe mutatja a magyarság szovjetunióbeli fogságát a II. Világháború végén az egész Kárpát-medencében. Előadóink 5 országból érkeznek, de hát mind a régi Magyarország részei, ugye, a mai trianoni történet, tehát a trianoni Magyarország, Erdély, Felvidék, tehát Szlovákia, Kárpátalja, azaz Ukrajna, és Szerbia, tehát a Vajdaság, a délvidék, onnan is van, hál' Istennek előadunk. Úgyhogy most eljutottunk oda, hogy a magyarság nyelvterületén azokat a kutatókat, akik valamit is letesznek az asztalra, és akik foglalkoznak ezekkel a témákkal, egybe tudtuk hozni. Eddig ilyen nem volt, tehát mindig ilyen regionális konferenciák vannak. Nézzük meg egy kicsit, mit tudom, szerveznek egy konferenciát Kárpátalján, vagy egyet a Tiszántúlon, hogy akkor meghívjuk az emberkéket, de hát igazából mi volt itt nálunk. Na de ennek a konferenciának nem csak ez a lényege. Persze mindenki bemutatja, hogy volt Kárpátalján, hogy volt Felvidéken, hogy volt Erdélyben, összekapcsoljuk ezeket, hogy igen, azért volt az akkor ott úgy, mert tőlünk tovább menve a szovjet hadsereg ott folytatta Nyíregyházán, ahol abba hagyta Szatmár Németiben. Na most ezek az előadások, előadások, és így a különböző blokkok egymás kiegészítve viszont a végeredményként megmutatják azt a fájó képet, ami azért, ha belegondolunk, mégiscsak 1 millió magyar ember sorsát jelenti. Az akkori magyar társadalom, az akkor mondjuk 15-16 milliós magyarságnak ugye egy nagyon nagy százaléka, elmondhatom, hogy minden 15-16. Magyar ember szovjet fogságba került. És ezeknek biza egyharmada, vagy majdnem egyharmada civil volt, több mint egy negyede civil volt. Tehát olyan, aki nem katonaként, hadifogolyként esik fogságba, hanem egyszerűen a családja köréből, a munkahelyéről, az iskolába menet, akár gyermekeket is, a kenyérsorból az utcán állva fogják meg és hurcolják el, szinte mondjam azt meglepetésszerűen a szovjet katonák, és kerül ugyanúgy hadifogoly táborokba, mint a valódi katona, ugye, aki a fronton esik fogságba. Na most a célunk, a másik célunk a konferenciával ráirányítani a figyelmet arra, hogy ellentétben más nemzetekkel, gondolok például itt a román nemzetre is akár, ahol a civil elhurcoltak száma elenyésző volt. Jó, én nem azt mondom, hogy nem volt. Volt. Esetenként előfordult. De elenyésző, ugye? Ehhez képest a magyarság által megszenvedett II. Világháborús szovjet fogság más, mint ugye mondjuk a román fogság, mert nem a katonákat egyedül, hanem 100 000 számra civileket jelent. Erdélyben
több. De itt a németekről is szóval, és a konferencia címében is benne van ez.
Igen, persze, hiszen ugye mellettünk a szász és a sváb kisebbség is ugyanúgy érintett. Annyi különbséggel, erről is a konferencián szó van, annyi különbséggel, hogy nem a frontátvonulás idején, hanem meglepetésszerűen mondjam így, az követően körülbelül 2-3 hónappal 1945. januárjában viszik el a németeket, tehát a német ajkú vagy német származású embereket, és ezt hangsúlyozom így.
A svábok jó része magyarnak vallotta magát.
A szatmári svábokat úgy vitték el, vagy körülbelül 15 000 szatmári svábot, hogy annak 3/4 magyar volt. Csak a neve volt németes, sokan nem is tudtak már németül, de őket úgy vették, hogy németek a nevük alapján, svábok és elhurcoltak. Ez ugyanúgy, tehát ahogy a magyarok esetében, tehát egy tömeges civil elhurcolás. Na most egy civil fogolynak mást jelent a láger, mint egy katonának. Aki tudja, hogy amikor felveszi az angyalbőrt, ugye, felveszi a katonamundért, akkor háború idején, ugye a II. Világháborúban vagyunk, Isten őriz, megeshet, elesek, megsebesülök, eltűnök, fogságba kerülök, bármi történhet. Na de egy civil, aki beáll egy kenyérsorba, hogy ismételjem önmagamat, vagy elmegy a gyermek az iskolába, mert a frontátvonulás után megnyíltak az iskolák, és megindult úgymond a szabad élet, a szovjet hadseregnek ez a propagandája, hogy a felszabadítás, ahogy ők mondták, ugye a megszállás felszabadítás után újraindul az élet, és pár nap alatt minden a régi kerékvágásban egy, és menjünk és állítsuk helyre a hidakat, kezdődjön el az élet, nyitnak a színházak, megjelennek az újságok, kinyitnak az iskolák, megnyílnak a gyárak, elkezdődik a termelés, és az emberek elmennek a munkába, és elmennek az iskolába, és közben elhurcolják őket. Tehát ugye ez milyen trauma? Ez nem olyan, mint a katonáké. És ugye ezek felkészületlen emberek. Nincs csajkájuk, nincs egy kanál, nincs amivel egyenek. Egy kicsi kabátba, egy kis őszi kabátba, egy zakóba, egy valamibe vannak, ugye, és kimennek a mínusz 40 fokos szovjet télbe. Nincs katona zubbony, nincs katona sapka, nincs katona bakancs, de ugyanabban a lágerben kell túlélni, mint a katonáknak. Na most ezért ez egy nagyon erős plusz, mondjam úgy, egy nagyon, nagyon nehezen elviselhető plusz élethelyzet, amit mi szeretnénk most a konferencia keretében előtérbe helyezni.
Ahogy egyre nagyobb a távlat, időbeli távlat egyes történelmi eseményektől, általában az ezzel kapcsolatos tudat, tudás is legalábbis módosul, hogyha nem is cserélődik ki teljesen. És gondolom, hogy a történészek is azok, akiknek szívügye az, hogy ne felejtődjenek el ezek az események, kell ehhez alkalmazkodjanak, hogy az újabb és újabb nemzedékek hogyan viszonyulnak az immár egyre régebbi múlthoz. És ennek van egy módszertana is talán, mert nem biztos, hogy ugyanazokkal a módszerekkel kell életben tartani ezeket az emlékeket, mint akárcsak egy-két évtizeddel korábban. Gondoltatok erre?
Természetesen. Maga a helyszín sem véletlen, hogy a Szapienci Erdély Magyar Tudomány Egyetem ad ennek teret, és 10 évvel ezelőtt is itt tettünk, hiszen itt mozog a fiatalság, itt van a diákság, itt van a magyar diákság, persze más egyetemeken is vannak magyarul tanuló diákok, de nálunk ugye magyar nyelvű oktatás van kizárólag, és azt kell mondanom, hogy ilyen kis magyar sziget. Na most a fiatalság itt napi szinten szembesül ugye a szovjet fogság témakörével, hiszen nálunk itt van az emléktár kiállításunk, ami 2016. október közelében nyílt meg, nem véletlenül októberben, ugyanúgy, hiszen a kolozsvári elhurcolások októberben következtek be a konferencia, és ezért van erre az időpontra időzítve. Tehát tudatos ez a történet, és hát most már 8 éve azért ott van ez a kiállítás, csak az egyetem kívüli látogatottsága meghaladja a 9000 főt most már, de azon kívül ugye rengeteg diák látja évi szinten. És most már ugye elmondhatjuk azt, hogy nagyon nagy örömmel látom, hogy egyre többen a fiatalok közül megállnak, elolvasgatják a tárgyak feliratát, megnézegetik. Látom, ahogy kurzusok szünetében, hogy hajolnak a tárlók fölé, és nézik a kiállítási tárgyakat. Tehát nem mennek el süketen és vakon mellette, és egész nap ott mozognak, ott van előttük, veri ki a szemüket. És ugye az élő történelem, amikor igen, ott van az a csajka, tessék, így nézett ki egy tábori levelezőlap, az a fénykép a Vorkutai lágerbe készült. Tehát nem arról van szó, hogy a tanár felír a táblára egy nevet és egy dátumot, ami neked teljesen abszurd, hanem ott van a kezedben a csajka, a kulacs, a sapka, a karbidlámpa. Tehát ugye a diák látja azt, hogy ez a történelem él. És akkor, ha ez hozzáteszem azt, ami majdnem minden év folyamon ott van, hogy legalább 3-4 diák családonként érintett, tehát ő neki otthon tudja, hogy a dédnagyapja, a nagyapja, az unokabátyának az édesapja, stb. Szovjet fogságban volt, és sokszor van olyan, hogy bizony maga a diák, és hozza otthonról az emléktárgyas, kéri, hogy tegyük be azt is, mert hogy szeretné, hogy ott lássa. És hogy büszke rá, ha lehet ilyen furcsán fogalmazni ebben az esetben, hogy ennek a amúgy tényleg szörnyű traumának, de történelmi eseménynek az ő egyik őse is részese volt, és a kollégái, az osztálytársai, évfolyamtársai ott olvashassák a nevet ugye a tárgy mellett, akkor az ember látja azt, hogy nem hiába csinálja azt, amit csinál. És ugye jó helyen van ez a kiállítás, jó helyen van ez a konferencia. Most is nagyon sok diák érdeklődött, műsorfüzetet kértek tőlem, külön kérték, hogy küldjem el e-mailben is. Nagyon sokan segítettek abban, hogy egy kicsit az online terjesztés, népszerűsítés is zajlódjon, tehát hogy jusson el minél többekhez a hír. Olyan diák is jött, hogy azt mondta, hogy hát neki van egy szobatársa, aki nem a Szapiencián tanul, más egyetemen van, de vajon eljöhet ő is? És akkor persze, hogy az ember mondja, hát hogyne, hát nyitott, hiszen ez a konferencia is, meg a kiállításunk is, az nem szapienciásoknak szól. Az az erdélyi magyar közösségnek szól. Nekünk szól. Legyenek bárhonnan. Na most ezt szerintem, ezt a társadalmi igényt nem kielégíteni, erre a társadalmi szükségszerűségre nem reagálni, és úgy hagyni ezt a történetet elsorvadni a szemünk előtt, hogy történészként itt vagyunk a helyszínen, és kezünk alá van téve minden, csak kéne csinálni és dolgozni, hát ezt nem tenni, ez bűn. Úgyhogy én ezért is szeretném, hogy a következő 10 évben is ugyanúgy folytatódjanak a projektjeink, 10 év múlva megint tartunk a 90. évfordulón egy újabb konferenciát, és ha megérem, és akkor már 64 éves leszek, mert utána számoltam, akkor talán a 100-est is meg tudjuk tartani. Nem merek 20 évre előre gondolni a mai világban, ugye senki nem tudja, mi lesz 20 év múlva. De amíg itt vagyunk, csináljuk, és van rá igény, és jó helyen van, és meg kell csinálni, ezért dolgozunk.
Köszönöm szépen, akkor sok sikert.
Köszönöm szépen én is.
Murádin Lovász Noémivel már beszélgettem egy hasonló tematikájú kiállítás kapcsán, és itt elszörnyülködve állapítottam meg, hogy azóta már jó sok év eltelt, de hát élénken él az emlékezetemben Noémi azoknak a képeknek a hatása, és tulajdonképpen ez a folytatása, folyamánya, fejleménye annak a táblatodnak, tehát szintén a gulág és a gulág áldozatai a tematika, és egy nagyon beszédes címe van ennek, tehát róluk. Természetes, sejtjük, hogy kik azok a róluk, tehát a gulág elszenvedői, de talán nem csak ők. Mert amikor ezt a címet választottad, ennek lehet egy összetettebb lélektani magyarázata is.
Igen, annak idején, amikor a kiállítás címén gondolkodtunk, hát nagyon sokféle változat felmerült. Igaz, ahogy mondod, hát jó 10 éve annak, hogy beszélgettünk, ugyanis tehát a 70 éves évforduló kapcsán 10 évvel ezelőtt itt a Szapiencián szintén volt egy hasonló tematikájú kiállításom. Hát azóta is foglalkoztat ez a téma, és hát akkor volt egy ilyen, hogy Memento, meg volt egy Requiem jellegű címe az utána következő tárlatoknak, de mivel most már eltelt 10 év, és sajnos nincsenek köztünk azok a túlélők, akiket annak idején meg lehetett szólaltatni.
Néhányan látták azt a kiállítást, igen, és gondolom, hogy hozzá is szóltak. Emlékszel arra, hogy mit mondtak?
Hát én például Mile Jóska bácsinak az Élet igenlés kérdésére emlékszem, aki annak idején tehát megjárta a gulágufi lágereket, hazajött, és olyan, azt mondhatnám, életenergiával és erővel rendelkező öreg úr volt, cserkészkedett, és nem is gondolta volna az ember, hogy hát ő annak idején a fiatal léveit egy ilyen jellegű lágerben töltötte. És a mai generációnak szerintem nagyon sok minden lehetne ezekből a dolgokból, hát nem azt mondom, hogy tanulni, mert hát tanulni az élekfolytiglan lehet, de hogy egyáltalán elgondolkozzunk ezeken a történéseken, hiszen, mint ahogy mondtam, annak idején is, hogy sérelmek mindig voltak, vannak és lesznek. Sajnos nem csak a háborús időkben, hanem a békés hétköznapokban is, akár kisebb, azt mondhatnám, intervallumban. De hogy hogyan kell túlélni, hogyan kell embernek maradni ilyen körülmények között is, tehát szerintem erre tanítnak meg ezek a lágerlakó történetek. És Jóska bácsi személye egy ilyen személyiség volt számomra, és örvendek, hogy ismerhettem. Hát rajta kívül Bitai Laci bácsit ismertem, aki ilyen túlélő volt, és ő is mesélt az ott eltöltött láger élményeiről.
Sőt, meg is írta egy kis kötetecskében.
Így van, és olvashattam a kis jegyzeteit, a lágernaplóját, hogy mondjam így, meg amit hazahozott a lágerből, azokat az emléktárgyakat is láthattam, úgy Jóska bácsinak, mint Mile Lajos bácsinak az emléktárgyait, és tehát pont emiatt gondolom azt, hogy ezt a történetet lehet folytatni, kell folytatni, hiszen mindig vannak és lesznek olyan generációk és új generációk, akiknek ezt a történetet nem szabadna elfelejteni, mert rajtunk múlik, hogy most van 80 év, ugye, és lesz-e 90 év, vagy esetleg 100 éves ez a történet.
Hogyan születnek ezek a képek? Hát itt tulajdonképpen a Szabok bástyájában az alsó szinten és a felső szinten, ha úgy veszem, akkor két különböző világ van. Ugyanaz a világ két különböző stílusban, illetve hát alkotói technikával szándékosan osztottad így ketté, hogy lent, illetve fent, lent talán kevésbé színesek a képek, de tulajdonképpen a döbbenet, ami belőlük árad, nagyobb, és én fent, még akkor is, ha ugyanolyan nyomasztóak voltak helyenként, több reményt éveztem. Ez a több szín miatt van? Hogyan születnek ezek, és hogyan különülnek el akkor most így a kiállításon belül?
Jól vetted észre, hogy a fenti részben, tehát az emeletre, a bástya emeleti részében színes munkákat, akrilla, többnyire akrilfestékkel készült vászonra festett munkákat állítottam ki, és valójában az az igazság, hogy a földszinten olyan friss munkák is vannak, amelyek monotipiával készültek, egyszeri lenyomattal, és folyamatosan kísérletezek. Kísérletezek azért, mert úgy érzem, hogy ez a történet nem áll meg itt, és valamilyen formában tovább gondolják majd akár a következő fiatalabb generációk is, és örvendek, hogyha ezek a színes munkák is meg tudják szólítani a látogatókat.
Melyek állnak közelebb hozzád ezek közül? Mondtad, hogy itt vannak főleg az alsó szinten újabbak. Egy művész sokszor a régebbi munkáihoz egyértelműbben viszonyul, mint az új munkáihoz. Én legalábbis ezt tapasztaltam beszélgetve művészekkel, nem tudom, te hogy vagy ezzel. Tehát a régi munkák leülepednek a tudatodban is, és az újak pedig majd keresik a helyüket ugyanott.
Így van, ezt jól gondolod, és szerintem ez így is van úgy általánosan, mert a régi munkák azok már ugye valamelyest hozzánk nőttek, ugyanis el tudtuk őket engedni is, tehát ez egy kettős érzés. A friss munkák vagy az újabb munkákkal az ember még egy kicsit úgy van, hogy nem is igazán biztos önmagába, hogy vajon jó irányba lépette, vajon ez a technika, vagy ez a megoldás, ez a téma megfelele a kifejező eszközként, amit szeretnék kifejezni vele. A régi munkák pedig megjelennek már katalógusokban, esetleg más reprodukcióként, tovább élnek, azt mondhatnám, akár az internet segítségével a világhálón, és őket megtanultuk elengedni, ezért is érezzük azt, hogy jobban leülepettek, egy zártabb történet tartozik hozzá. Az új munkákhoz viszont még egy kicsit ragaszkodunk.
Zártabb történetet említesz, de az az érzésem, hogy ez a történet, ez a sok évtizedes történet, ami hát nyilván nem lehet személyes tapasztalatod, és mégis szinte úgy éled meg át, és művészként úgy közvetíted, mintha személyes tapasztalat lett volna, nem zárult le. Zárt, de nem lezárult történet. Lehet, hogy 10 év múlva is lesz egy hasonló kiállításod, egészen más jellegű, de ugyanarról szóló művekkel. Szeretnéd?
Lehet, hogy így lesz. Őszintén szólva most nem tudom, mit mondhatnék, hiszen nem csak gulág témájú munkákkal foglalkozom. Nyáron az Árszákrá galériában volt egy más jellegű kiállításom, aminek a címe az volt, hogy rólunk. Tehát valójában a mostani létünkről, a mai emberi mi voltunknak a metaforáit próbáltam egy kicsit feszegetni, és innen is jött a cím, hogy akkor, ha már a nyáron volt egy olyan, ami rólunk szólt a jelenről, akkor most így könnyebb volt a címválasztás szempontjából ez a 80 éves évfordulóra a róluk címet adni, hiszen ők azok, akik megjárták ugye a lágereket, és valójában róluk se tudunk ugye megfeledkezni. Hogy visszatérjek a kérdésedre, hát igen, lehet, hogy 10 év múlva más technikával, más kísérletekkel fogok ugyanebben a témában kiállítani, viszont nem lehet ebből a témából csak olyan közömbösen kilépni, vagy tovább menni, hiszen valahol meghatározza az embernek a hangulatát is az, hogyha elolvasok egy ilyen naplójegyzetet, egy visszaemlékezést, meghallgatok egy régi hangfelvételt, amin az öregek, a túlélők meséltek, vagy akár a hozzátartozók, akik akkor még gyerekként látták elhurcolni az édesapjukat, vagy a bátyjukat. Éppen ezért én úgy érzem, hogy ez a történet egy végtelen történet, hogy mondjam így, amikor mindenki hozzátehet, hozzáadhat valamit, és ezért olyan sokszínűek és sokfélék a munkáim most. Nem mondhatnám, hogy egy egységes stílust képviselnek, mert ez egy szinte 10-15 évnek a termését mutatja be.
Hát a kiállítás címe róluk, illetve rólunk, erről beszéltél a különböző kiállítások esetében, de minden egyes képnek is van címe, illetve nem minden képnek van címe. Ez minek a függvénye, és hogyan születnek a címek? Ez azt hiszem, hogy egy még sokkal nagyobb beleérző képességet kíván, hogy megfelelő címet a megfelelő tartalomhoz válasz. Vagy nem spontánul jönnek a címek? Mert a címek mögé is kell nézni, nem csak a meghatározás maga a lényeg, mert a meghatározás lehet, hogy nagyon egyszerű, mint cím.
Igen, érdekes a kérdés, tehát sokszor van úgy, hogy a cím az olyan spontánul beugrik, és máskor pedig nagyon, nagyon sokat gondolkodom, hogy akkor volt egy érzés, volt egy gesztus, volt egy forma, egy szín, egy kompozíció, és akkor ezt mihez lehet kapcsolni. Tehát a címadásban nem mondhatnám, hogy jeleskedem, de vannak olyan címek, amelyek pillanatnyilag találóan hatnak, az akkori, a pillanatnyi hangulatnak megfelelően, vagy kifejező eszköznek, amit tovább szeretnék vinni, vagy átadni, és ebből születnek aztán sorozatok is, és van olyan, azt mondhatnám, szinte cím nélküli munkám, amit elvárom, vagy azt szeretném, hogy a néző lásson bele valamit, és ő találjon egy címet maga számára.
Köszönöm szépen, sok sikert!
Én is köszönöm szépen a beszélgetést!
Penkő Leventével jó néhányszor beszélgettünk a témakörben, de azt hiszem, hogy egy ilyen 80 éves évfordulóval kapcsolatos konferencián ettől függetlenül vissza kell térnünk a témára, és Levente, te mindig egy-egy új területével bővíted ismereteinket, ugye ebben a témakörben az 1944-es eseményekkel kapcsolatos, és az akkori tragédiákkal is megpróbáltatásokkal kapcsolatos eseményekkel. Itt székelyföldiek háború járása Barcaföldvár, Fogsány, Tigina. Hát ez egy nagyon általános cím, mert hogy a székelyföldiek háború járása az nagyon sokfelé működött akkoriban, és tulajdonképpen most azzal, hogy leszűkítjük ezzel a három településsel, lehet, hogy a részlettől az egész felé kapunk egy képet, amely szolgálja a 80 év utáni utókornak a jobb, mondjuk úgy, hogy beleérzését ebbe a témába.
Hát azzal kezdem, amit mondtál a kérdésed legelején, hogy mindig egy-egy újabb adalékkal szolgálok, illetve újabb adalékot mutatok be. Én ennek, ha te így érzed, illetve hogyha a közönség is ezt így érzi, akkor ennek nagyon-nagyon örülök. Miért? Azért, mert...
Tehát egy mozaik áll össze ezek által, az előadások által, és egy teljes kép lesz.
Így van, pontosan. Tehát én nem szeretem azokat a konferenciákat, ahol ötödikszer is ugyanazt mutatjuk be, esetleg más fogásból, vagy más színben. Nem, a konferenciáknak az a lényege, hogy mindig mindenki előadó hozzon valami újdonságot. Egyik konferenciától a másikig el szokott telni mondjuk egy év. Lehet, hogy több is, amikor úgy adódik. Tehát az alatt, az egy év alatt, vagy akárhány év alatt, ami újdonságot talált az a kutató, arról beszél, ami új.
De ugyanazt az eseményt, vagy esemény sort meg lehet világítani több oldalból, és esetleg más-más színben.
Természetesen lehet. A történetkutatás az egy olyan szakma, egy olyan műfaj, hogy mindig lehet árnyalni a képet, mindig lehet csiszolni az addigi ismereteken, mindig ki lehet egészíteni egy-egy újabb részen. Ez a lényeg, ez a kutatás lényege. Amit tudtunk ezelőtt 10 évvel, annál lényegesen többet tudunk ma. És amit tudtunk például a 2014-es kolozsvári konferencián, ahhoz képest 2024-ben lényegesen többet tudunk erről a témakörről. Tehát ez a lényege a kutatásnak.
Tehát most egy kicsit írjuk körül ezt a három települést és azokat az eseményeket, amelyek ott zajlottak, ugye 1944 és 48 között, tehát tulajdonképpen a háború utára is kitekintünk, de ezek a 48-as események nyilván, hogy a 44-esekből gyökereznek. Tehát miért annyira fontos ez a három település a témakör számára, Barcaföldvár, Fogsány és Tigina? Tudunk egyet mást, de most összeköthetjük a három települést.
A három település, én úgy érzem, hogy a magyar köztudatban, de főleg a székelyföldi köztudatban ez a három település tulajdonképpen a legismertebb hely, ahol valaha fogolytáborok működtek, gyűjtő, illetve átmeneti táborok. Ezeken keresztül gyűjtötték össze és utaztatták ki a Szovjetunióba az ottani kényszermunkatelepekre irányított foglyokat, civileket, civil internáltakat, civil elhurcoltakat, illetve hadifogságba esett katonákat egyaránt.
Én azt például tudom, hogy a nagyapám is ott volt egy ideig, aztán hazaengedték, mert túl idősnek is betegnek találták, meg olvastam Kis Jenő Itaka messze van című kötetét, amely a fogsányi táborról szólt. Most ez egy zárójel, de ide tartozik.
Jó, hogy említetted Kis Jenőnek Itaka messze van című könyvét, az irodalmi igénnyel megírt ilyen kalandregényszerű alkotás, ami irodalmi szempontból le a kalappal, én nagyon nagy élvezettel olvastam. Egyetlen egy jellemzője van azonban ennek a könyvnek, mégpedig az, hogy amikor ez a könyv született, amikor a kézirat született, az még 89 előtt volt.
És úgy írta meg, hogy mondjuk úgy, hogy átcsúszhasson a cenzúrán. De aztán 94-ben jelent meg, jól tudom, vagy 93-ban.
Igen, hát a fiókban maradt a kézirat nagyon sok évig. A lényeg, hogy amikor 89 előtt megírta Kis Jenő ezt a munkáját, nem írhatott oda neveket, illetve álneveket, írt helységeket, nem említett, stb. Majd a kiadás küszöbén az Erdély Szépművesszék újraindulásakor jelent meg ez a könyv, pont a Szépművesszék első vagy második könyve volt. Az újraindulásról beszélek, nehogy összetévesszük a régi Szépművesszékkel. Akkor írt egy utolszót a szerző Kis Jenő, és abból derül ki, hogy tulajdonképpen a fogsányi lágerről van szó.
Én bemutatom, készítettem vele interjút, sajnos nincs már meg.
És sajnos, anélkül, hogy megsértenék bárkit is, és a szerzőt sem akarom megsérteni, távol áll tőlem. Ennek a könyvnek dokumentum értéke alig van, mert nincsenek benne adatok, nincsenek konkrét adatok, konkrét nevek, stb. Sajnos az utószóban sincs erről szó. Csak nagy vonalakban, hogy említi ott, hogy visszautazott a helyszíre felkerestés, körülbelül ennyi. Tehát nekem történészkutató, illetve a történetkutató szakmának adatokra van szüksége, konkrétumokra, nevekre, helyekre, számokra, stb. Ezek sajnos hiányoznak ebből a könyvből, amitől hangsúlyozom, remek irodalmi alkotás.
De lehet ilyen fikciós alkotásokból, vagy nem fikciós, hanem a valóságot kis másképp körülgívó alkotásokból is esetleg következtetni a valóságra, és ez a történésznek a mondjuk úgy, hogy detektív munkája is, ugye?
Az ilyen természetű alkotás, viszont a nagy közönség számára úgymond könnyebben eladható. Tehát más szemmel és más aggyal olvas a laikus olvasó egy irodalmi alkotást, és más szemmel és aggyal olvas egy tudományos igényű, adatokkal teletűzdelt, kicsit rágós, kicsit nehézkes alkotást. A tanulmányok azok figyelmet igényelnek, nagy figyelmet igényelnek.
Kicsit elterveltem a beszélgetést, de ez egy olyan rész volt, ami érdekelt, és azt hiszem, hogy néha érdemes erre visszatérni, hogy milyen irodalmi alkotások születtek ezekben a témákban. Tehát ugye Barcaföldvár, Fogsány, Tigina, mert ebben a sorrendben vitték őket ugye kelet felé.
Igen, így van. Tehát a barcaföldvári táborról tömören, röviden. Amíg Románia hadban állt a hitleri Németország és Magyarország kényszerszövetségeseként a Szovjetunió elleni háborúban 41-től 44. augusztus 23-áig, a barcaföldvári fogolytábor volt a kettes számú láger a Romániában akkor működő 12 láger közül, ahol Barcaföldváron és a többi lágerben is szovjet hadifoglyokat őriztek, akiket a hadműveleti területeken foglyulájtettek és elhelyezték ebben a 12 romániai lágerben. Románia átállása napján, 44. augusztus 23-án a barcaföldvári kettes számú fogolytáborban 5800 szovjet hadifogoly volt. Románia átállását követően lassan hazaengedték, repatriálták ezeket a szovjet foglyokat, 20-valahányan haltak meg a 3 év alatt, Ehhez képest, amikor 44. októberében kezdték feltölteni a kiürített fogolytábort magyar és német civilekkel, illetve hadifoglyokkal, a fogolytábor működésének az egy éve alatt, mert 45. októberéig működött a láger, név szerint azonosított és datált elhunyt foglyoknak a száma 184. Tehát hasonlítsuk össze a körülményeket. 3 év alatt meghalt 20-valahány szovjet katona Földváron, és mindössze egy év alatt több mint 180 magyar és német fogoly, civil és katona. Tehát szörnyű körülmények voltak Földváron, ahonnan a munkaképeseket kiválogatták és vitték a következő állomásra, Fogsánba. Fogsán volt Románia talán a legnagyobb lágere, ez a 176-os számú szovjet elosztó tábor volt, amelynek átlag létszáma, átlagfogoly létszáma 35-40 ezer volt. Innen is a munkaképeseket válogatták, küldték itt Tigina érintésével ki a Szovjetunió különféle munkatáboraiba. A Tiginai fogolytáborról is vannak adataink, de főleg a visszaemlékezők, tehát a túlélők említik, hogy az elhalálozási arány Tiginában 80% felett volt. Képzeljük el, milyen körülmények között szenvedtek azok az emberek. Na és én azért tárgyaltam ezt a három helységet, ezt a három fogolytábort, picikét érintve csak a leglényegesebb dolgokat, mert a székelyek, a székelyföldiek, erre kértek fel a konferencia szervező, hogy a székelyföldiek háborújárásáról, pokoljárásáról beszéljek, tehát ez a három láger nagyon érintette a székelyföldieket, és nagyon-nagyon beégett a köztudatba ennek a három fogolytábornak a neve. Miért adtam a előadásomnak a címét, hogy háborújárás? Azért, mert előadásomban azt is érintettem, hogy amikor a front közeledett 44. augusztusában, megtörtént a keleti Kárpátokban a magyar állások szétzúzása is, és a szovjet, illetve a román csapatok az akkori Magyarország ellen támadást indítottak, akkor részben a lakosság soraiból nagyon sokan elmenekültek, részben ugye a közigazgatás kivonult, atrocitások, fosztogatások történtek, tehát a székelységet, a székelyföldi embereket a háborúnak ezek a vonatkozásai is érintették.
Az utókornak pedig továbbra is érdekes ez a kérdés, mert lehet, hogy még ezután is változni fog a kép. Talán éppen azért, mert kutatod ezeket az eseményeket.
Ez a dolgunk, ezért állt össze ez a csapat, a Gulaguppi Kutatók Nemzetközi Társasága, a budapesti székhelyel egész Kárpát-pedencét átfogja a kutató csapat is, meg a kutatott témák is. Hála Istennek, elmondhatom, hogy 2 évvel ezelőtt szerveztünk Magyar Vistába egy hasonló konferenciát, sajnos a meghívottak közül többen nem tudtak eljönni, de a dolgozataikat, a tanulmányaikat bekértük, elkértük mindenkitől, és nemrég jelent meg a Magyar Vista konferenciakötet, ahol olyan tanulmányok vannak, amelyek az egész Kárpát-medencét átfogják. Tehát van tanulmány a délvidéki történésekről, a felvidéki történésekről, Kárpátalja, Magyarország erdélyi történésekről, minden ott van.
Jó munkát a továbbiakban is. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Ezen az emlékkonferencián Pap Anna Mária három olyan eseményről beszélt, amelyek 1944-ben zajlottak, és három nagyon fájdalmas történést jelentettek a kolozsváriak számára, a magyarság és a zsidóság számára. Mi beszélgettünk még korábban ezekről az eseményekről, de így összevontan, hogy egy éven belül három tulajdonképpen egymással is kapcsolatba hozható eseményt nem fűztünk fel, és hát az a nagyon érdekes, hogy ezek a fájdalmas események úgy tűnik, hogy elkerülhetetlenek voltak az adott kontextusban a II. Világháború vége felé. Tehát akkor soroljuk el, és talán mondd el, hogy melyek ezek a főbb összefüggések és a következmények ezekben az eseményekben, amelyek mindmáig sok családban fájdalmas emléket jelentenek.
Igen, tehát az 1944-es esztendő nem csak az egyetemes magyar történelemben hagyott mély nyomokat, hanem Kolozsvár történetében is mély sebeket ejtett. Ugye 80 év telt el az egykor történtek óta, ezért talán érdemes kontextusba helyezve nézni ezt az évet, hogy gyakorlatilag ebben a 12 hónapban Kolozsvár magyarsága mit szenvedett el, hogyan élte meg ezeket a háborús napokat. Talán kezdeném az 1944-es évet a tavaszi történésekkel, amelynek során ugye 1944 márciusában megtörténik Magyarország német megszállása, amely maga után vonta egyértelműen Észak-Erdély német megszállását is. Ugye Kolozsváron is megjelennek a német katonai erők, amelynek közvetlen következménye lett, hogy májusban elkezdik a kolozsvári zsidó lakosság összegyűjtését a város keleti részében található téglagyárban kialakított gettóban. Május végén, június elején hat transportban szállítják el a város zsidóságát. Többségük Auschwitzba kerülnek, és nagyon kevesen térnek haza. Körülbelül 18 ezerre tehető az innen deportált zsidók száma a Szamosújváról Kolozsvára hozott zsidók együtt. Ezt a témátnak az alapos ismerője és ezt feldolgozta és kutatója Tibori Szabó Zoltán, Gidó Attila kollégák, Nagy Orsolya, tehát ők a téma szakértői.
Egy olyan téma, amit mindmáig árnyalnak, és néha még vitatkoznak is fölötte, a statisztikai adatok fölött is, és az okozati viszonyulások miatt is.
Így van, én szerintem erről a témáról érdemes lenne azokkal a kutatókkal készíteni anyagokat, akik tényleg ezt feltárták és alaposan ismerik. Én elsősorban a 1944. június 2-át ért.
Tulajdonképpen ez a két esemény egy időben zajlik, mert pontosan annak az elhurcolás időszaknak a közepére esik június 2-a. Tehát május 25, június 9 a zsidók elhurcolása, és ez alatt június 2-án van a bombázás. Sokan azt mondják, hogy van némi kapcsolat a kettő között, hiszen ilyen elméletek is vannak, hogy a bombázást a szövetségesek azért hajtották végre, hogy megpróbálják valamilyen módon lelassítani vagy megakadályozni a zsidók elhurcolását. Ez igaz?
Hát igen, vannak ilyen elméletek is, de szerintem inkább a túlélők hangoztatták ezt. Én erre vonatkozóan nem találtam más írott anyagot. Tulajdonképpen az 1944. június 2-a légitámadással a szövetséges erők a június 6-ai normandiai partraszállást készítették elő.
Inkább lélektanilag?
Hát igen, lélektanilag, tehát egyrészt a civil lakosság megtörése, megfélemlítése volt a cél, de ugye a másik fontos cél az volt, hogy megakadályozzák például a keleti hadszíntéről a német-magyar haderőnek a gyors átcsoportosítását a nyugati hadszíntére, hogy lebénítsák valamennyi időre a vasúti közlekedést, ezért ugye bombázták elsősorban a rendező pályaudvarokat, vasútállomásokat, ezeket a stratégiai helyeket, hogy akadályozzák a Pitest, Ploiest környéki kőolaj feldolgozókból a kőolaj szállítását nyugati területekre. Tehát ezek is az okok közé sorolhatóak. Tehát, hogy mint említettem, az első nagy csapás, ami érte Kolozsvár lakosságát, ugye az a zsidó lakosság deportálása volt. A második nagy csapásként én a 44. június 2-ai amerikai légitámadást sorolom, amely ugye nagyon nagy anyagi kárt okozott a városnak. Rengeteg épület semmisült meg teljesen. Voltak épületek, amelyeket sikerült helyreállítani, voltak olyanok, amelyeket nem. Középületek, fontos intézmények, lásd például ugye a vasútállomás épülete, ahogy jövünk ugye a mai Hóre úton, akkor Horthy útnak nevezték a belváros felé, súlyos telitalálat érte a Hidelvi egyházközséghez tartozó akkori református kórházat és diakónisza intézetet, a Hidelvi templom megsérült. Csak megjegyzem, hogy az akkori református kórházban és diakónisza intézetben jelenleg a mentőállomás épülete található, tehát a mentőállomás működik. Súlyos csapás érte a Mariánumot, a zsinagógát, a Horjauti kisebb-nagyobb üzleteket, családi házakat, a kővári telepet, a Fellegvárat, a Vágóhíd környékét. És ugye említettem, hogy telitalálatot kapott a református kórház, de nem csak ez volt az egyedüli kórház, amelyet érintett a bombázás. Ott volt például az ortopéd kórház, a járványkórház, a egészségügyi létesítményeket, amelyek nem voltak hadászati, tehát nem volt miért ezeket az épületeket bombázni. Tehát nagyon sok civil áldozat volt, elsősorban civileket sújtott a bombázás. Nem tudjuk pontosan a számokat, ugye sokan megsérültek, vagy gyorsan ellátták őket, és már nem vették őket nyilvántartásban, sokan meghaltak, romok alatt maradtak, csak évek múlva kerültek elő, ezért nem lehet pontosan megállapítani az áldozatok, sebesültek emberek számát, de az eddigi adatok szerint több mint 800 áldozat volt, és ezeknek a 70%-a civil. Persze voltak közöttük katonák is, magyar és német katonák. Jellemző volt még, hogy óriási összefogás volt tapasztalható a bombázás után, a katonai polgári szervek összefogtak, segíteni próbálták azokat, akik egyik pillanatról a másikra földönfutóvá váltak, nem volt hol lakniuk, próbálták menteni, ami még menthető, ingyen konyhát működtettek, adománygyűjtést kezdeményeztek. Még esetleg néhány szót mondanék arról, hogy a légelhárítás az sajnos értelmetlen volt, mert olyan magasan szálltak ezek a gépek, hogy nem érték el a légelhárító ágyuk ezeknek a magasságát. Légoltalmi intézkedések voltak ugyan, meg felkészítették a lakosságot arra, hogy mit kell tenni, hogy védekezzenek légitámadás esetén, meg ilyen utcánként szerveztek ilyen légó tájékoztató csoportokat, tájékoztató füzeteket adtak ki, de hát ezek sajnos sokat nem használtak. És hát ugye alig múlt el ez a rettenet, ez a szörnyűség. A városnak újabb tragédiával, újabb szörnyű helyzettel kellett szembenéznie. Ugye 1944. augusztus 23-án megtörténik Románia átállása a szövetségesek oldalára, amelynek következtében ugye megtörténik a szovjet-román csapatok előrenyomulása Észak-Erdély felé. A magyar katonaság, honvédek véres harcot vívtak Tordánál. Ugye ez a tordai csata néven vonult be a köztudatban, amelynek során megpróbálták feltartóztatni a túlerőben lévő, fölényben lévő szovjet-román erőket. Próbálták Kolozsvárt is védeni, illetve, hogy a német és a magyar polgári és katonai közigazgatás, illetve katonaság tudjon kivonulni Észak-Erdélyből. Tehát a front közelettével ezt Kolozsvár is érezte, következtek a szovjet bombázások, becsapódások voltak a város területére felek irányból, hisz Kolozsvár határváros volt, és ez idő alatt is történtek tragédiák, halálesetek, ilyen történetek jelentek meg, és erről cikkezett a korabeli sajtó, az ellenzék és a keleti újság például, hogy reggel kiment a gyermek a ház udvarára, és az azelőtt való este behult aknát kézbe vette, és a kezében robbant fel, vagy valaki éppen a saját háza udvarán állt, és akkor véletlenszerűen odaesett egy repesz, és az ölte meg. Tehát sajnos történtek ilyen tragédiák. 1944. október 10-én kivonul Kolozsvárról a magyar adminisztráció és a magyar honvédség, és gyakorlatilag azáltal, hogy sikerült Kolozsvárt nyílt várossá nyilvánítani, ezzel megvédték a várost az utcai harcoktól, tehát az egyéb tragédiáktól. Így a szovjet-román katonaság október 11-én gyakorlatilag harc nélkül foglalta el Kolozsvárt. Érdekes, hogy október 10-éről 11-ére virradó éjszaka gyakorlatilag Kolozsvár a senki földje volt. Ugye október 12-én elkezdődik a magyar férfiak és fiúknak a 15 és 55, főleg 15 és 55 év közötti magyar férfiak összegyűjtése és kiszállítása a kényszermunkára a Szovjetunióba. Razziaszerűen gyűjtötték össze az embereket, elsősorban azokat, akik magyarnak vallották magukat. A kolozsvári törvényszék udvarára hurcolták az embereket, és aztán innen gyalog irányították a feleken keresztül Torda felé, ahol aztán bevagonírozták az embereket, és Brasson, Fogsányon keresztül szállították ki a Szovjetunióba. Ugye 45 telén rengetegen meghaltak, már útközben sokan meghaltak a gyenge öltözet, betegségek, étlenség miatt, és aki ugye túlélte a 45 telét, azok közül, akik kikerültek Szovjetunióba, azok nagyon-nagyon szerencsések voltak. Hát az elhurcoltaknak, a kolozsvári elhurcoltaknak körülbelül egyharmada odaveszett, és hát olyan 1947-48 táján jöttek sokan haza. Tehát ez a három csapás, úgymond, amely a kolozsvári magyarságot érte 1944-ben, minden szempontból, anyagi szempontból, emberi szempontból egyaránt kiheverhetetlen fájdalmat, traumát okozott a közösségnek, és hát ezek a rendezvények, megemlékezések arra nagyon jók, hogy az emberek megpróbálják kibeszélni a felgyűlt fájdalmakat, ezekkel szembenézni, és akkor mindez egyfajta gyógyírt is jelenthet számukra.
Dr. Dubka György történésszel, lágerkutatóval beszélgetek, aki Kárpátaljáról érkezett ide Kolozsvárra, a Szapiencia Egyetemre, ahol a 80 éve történt elnevezésű konferencián adott elő és mutatott be köteteket, tehát magyarok és németek a szovjet fogságba hurcolása kapcsán megrendezett konferencián. Jó sok évvel ezelőtt én még beszélgettem önnel hasonló témában. Azóta sok minden történt, a mi szűkebb régiónkban is. Sok minden történt az életünkben, történelmi és magánéleti esemény, de az akkori események, amelyekről most beszélünk, azok ugyanazok, azok nem változtak. Legfeljebb a nézőpont változott, részben a történelmi viszonyok változása okán is. De hát a valóság az valóság, és ön itt most egy előadást is tartott, és egy egész sor kötetet mutatott be. Most elsősorban a kötetekre térnék ki, mert nagyon meglepő bősége volt itt a kiadványoknak az adott témakörben. Ha kiemelne néhány könyvet, és ugye ezeknek részben szerzője is, részben szerkesztője, és hát mindenféleképp népszerűsítője.
Tulajdonképpen több mint 35 éve foglalkozunk Gulágupi kutatása, de Kárpátalja volt az első úttörő. 1989-ben tartottuk az első konferenciát, akkor még kommunista időszak volt, na de a ukrán mozgalomnak köszönhető, meg a perestrojkának, az úgynevezett gorbacsovi érának, úgyhogy attól kezdve tulajdonképpen folyamatosan publikálunk, szervezünk. Életünk legnagyobb főműve, hogy felépítettük a Szojvai Emlékparkot, ahol közel 12 ezer vértanúnak, áldozatnak a nevét véstük föl, azok között vannak erdélyiek, felvidékiek, anyaországiak. Ez most Európa, tehát Közép-Kelet-Európa legnagyobb kegyeleti emlékpark. És ha már parkról beszélünk, akkor most fogjuk november 14-én felavatni a szambori emlékparkot is. Az egy olyan továbbító tábor volt, mint az erdélyek részére a Fogsányi vagy a Máramarosszigeti, tehát ott is sok ezer magyar halt meg, akiknek emléket állítunk. Az elmúlt 30 év alatt csak Kárpátalján mintegy 70 könyvet jelentettünk meg, amelyek három csoportba osztható. Az egyik a túlélőknek a visszaemlékezését tartja, másik a feldolgozott levéltári gyűjtemények, és harmadrészben pedig önálló tanulmányok, illetve monográfiák, ellenző monográfiák történészi szemmel. Említettem a könyvek kapcsán, hogy 2009-től 2022-re bezárólag több mint 6 kutató expedíciót szerveztünk a volt Szovjetunió tagországaiba, és azt lehet mondani, hogy több mint 60 ezer kilométeres kutatóutat tettünk meg, és ebből is több könyv született, amit most bemutattunk, és tehát nyomon követhető a feltárt eredmények is, hogy mit sikerült felszínre hozni, hiszen az jó dolog, hogy az orális sztória, a visszaemlékezések megjelennek, de mi történészek úgy gondoljuk, mint a belügyes balesetnél, hogy ki kell menni a helyszínre és helyszínelni, mint a kriminalisztikába. Tehát mi történészek is a több mint 1 millió 100 vagy 200 000 magyar, aki elhurcoltak a Szovjetunióba és ott raboskodott honvédként vagy pedig civilként. Hát fontos dolog felkeresni azokat a helyeket, ahol szenvedtek, ahol sokan meghaltak, megnézni azokat a lágerek maradványokat, illetve a sírkerteket, ami még fellelhető, illetve felgyűjteni az ottani helytörténészektől az adatokat, mit tudnak, hogy, és hát azóta is vannak olyan kapcsolataink, például a távoli Jekaterinburg állami egyetem történésze, mai napig is tartjuk a kapcsolatot, minden évben megküldi a tanulmányait.
Mennyivel lehet ezt a mostani körülmények között tartani, hiszen tudjuk, hogy önök Kukvajdában vannak, ők pedig Oroszországban.
Pillanat leállt ez a kutatóexpedíció, hát várjuk a háború végét, mert ugye két olyan terület van, ahova még szerettünk volna eljutni, Belarusziába, ott nagyon sok magyarországi, meg és Moldáviába, ott azt lehet mondani, ha magyarországi részről nézzük, akkor a nyíregyházi férfiaknak egy nagy százaléka a moldáv lágerekben, illetve az erdélyeknek is egy nagy része a moldávi lágerekben halt meg, úgyhogy van bőven a távlatokba is tennivaló. Ez a 80 év tulajdonképpen arról szól, hogy visszatekintünk tekintünk, hogy mit csináltunk jól, milyen úton kell tovább indulni. Ami a legnagyobb értékes jelenségnek tartom, hogy mi, akik azt lehet mondani, hogy a lágert megjárt apáknak a fiai vagyunk, örülünk annak, hogy egyre több fiatal jelentkezik doktoranduszként, vagy megvéde a dolgozatát, és beáll ebbe a kutatói sorba. Ne feledjük azt, hogy több mint 40 éves lemaradás van a holokauszt kutatóktól, és mi történészek egyenlőségjelet teszünk a fasizmus népírtó, illetve a sztálini kommunista diktatúra népírtó tevékenysége közzé, hiszen mind a kettő emberpusztító volt, és azért kell előírni, minél többet publikálni.
A rossznak a két arca, de ugyanazt jelentik.
Igen, hogy meg ne történjenek újra ezek az események, hiszen itt nem csak az erdélyekkel kapcsolatos népírtás volt, hanem az egész Kárpát-medencébe kollektív bűnösként kezelték a magyar honpolgárainkat, akik közül hát közel 400 ezeren soha nem tértek haza.
Azért említsük meg konkrétan is, legalább azokat a főbb köteteket, amelyeket itt is bemutatott. Nem is mondhatnám azt, hogy főbb köteteket, hiszen valószínűleg mindegyik a maga módján fontos vagy legfontosabb, hiszen egy-egy témakört jár körül. Vagy esetleg van ön számára kedvesebb a kötetek között?
Tulajdonképpen nem minden kárpátaljai könyv volt itt, hanem ugye én azóta közreműködök a pécsi német körrel, hiszen, mint említettem, a kutatóutakat velük szerveztük, és hát azt lehet mondani, mint szerkesztő, mint tanácsadó, mint szerző részt veszek ezeknek a kiadványoknak a kiadási előkészítésében. Hát a legutóbb az egyik könyv, ami ugye nekem kedvenc, egy német írónak a könyve, Hausnak a könyve, aki a volgamenti németek képviselője. Tudni kell azt, hogy az második világháború előtt több mint 1 millió volgamenti német volt, és a második világháború következtében Sztálin kitelepítette őket, és Oktyávszínben találkoztunk az egyik kitelepített német népcsoporttal. Nagyon érdekes, mert a Pécs baranyaiak is ugye svábok, és hát ők is, mint németek, együtt találkoztak, és hát ez az ember leírta a szenvedés történetét a németeknek, akik azért jöttek a Szovjetunióba mesteremberként, hogy segítsenek a gazdaság felemelkedésében, és az volt a hála, hogy elpusztítják őket, illetve, hogy mondjam, lealacsonyítják, emberszámba se vették, rabszolgamódon kezelték őket, rabszolgamódon munkáltatták a különböző társadalmat. Úgyhogy ennek az lett a vég, amit a Haun úr bemutat, aki most Berlinben él különben, mert a rendszerváltás után ugye kiment, hogy bemutatja, hogy az egymilliós németből, aki túlélte, a nagy része visszaköltözött Németországba. Tehát nem válnak tovább közösséget, és hát ez egy intő példa a kárpát-medencei magyar és más nemzetiségek történetébe is, hogy tulajdonképpen az a sok, hogy mondjam, láger, amit most tudunk csak felgöngyölíteni. Ugye ezekben a könyvekben megnevezzük, hogy 400, közel 500 főláger volt, és mintegy 5000 lágerbe szórták szét a kárpát-medencei magyarokat, svábokat, és hát gondolhatja azt, hogy morzsánként szedjük össze az adatokat, és most a legfontosabb a kutatásunk, amit részben a tanulmányköteteket, amit bemutattam, a Gulágupi Kutatók Nemzetközi Társasága, illetve a Gulágupi Kutató Intézet kiadása könyve, hogy köszönet és hála illeti a magyar kormányt, aki kivásárolta a moszkvai levéltárból azt a közel 700 ezeres hadifogoly karton, és most a fő célunk ezeknek a hadifogoly kartonoknak a feldolgozása, hiszen az akkori orosz tisztek, illetve az NKVD egységeinek a tisztek, ugye kihallgatták a lágerbe került magyarokat, elferítették a nevüket, elferítették a településnevet, ahonnan valók. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy tisztában rakjuk ezeket a dolgokat, hogy a hozzátartozók a magyar nemzeti levéltár oldalára feltöltött adatbázisban utána tudjanak nyugodtan keresni a hozzátartozójuk, melyik lágerbe volt, hol, ha hazajött, ha meg nem jött haza, akkor hol van eltemetve. Tehát ezzel próbáljuk segíteni, mert ez nemzeti ügy, mint említettem, több mint 1 millió magyart érint, és ez egy olyan feladat, amit a mi már leköszönő nemzedék kutatói stafétaként a fiatalok kell ezt folytatni, hogy teljes mértékben azt lehet mondani, hogy térképszerűen, dehuny szemmel tudjuk azt, hogy a több ezer magyar település, bármelyikre mutatunk, hány embert vittek el onnan, hányan jöttek haza, milyen szenvedés volt, tehát térképszerűen akarjuk ezeket a dolgokat fel. Kárpátalján már megcsináltuk a kárpátaljai elhurcoltak férfiainak az adatbázisát, felvittük a térképre, sőt, a Széchenyi könyvtár is átvette, és hát az országos Magyar Nemzeti Levéltár is felvitte. Tehát ez a példa, akarunk egy egységes Kárpát-medencei térképet készíteni, ahol minden érintett település, mit számít az most, hogy Erdély, vagy Felvidék, vagy Délvidék, vagy Kárpát-medence, egységbe akarjuk láttatni azt a szörnyűséget, amit eddig is tagadnak. Tehát nagy a feladat, és hát remélem, hogy sikerül, ha jó Isten is segít minket ezeket a kitűzött célokat megoldani.
Hát sok sikert, ehhez valószínűleg nagyon sok év és rengeteg energia kell, meg odaadás, de bizonyában meg lesz az önök köreiben idősebb és fiatalabb nemzedékekben egyaránt.
Igen, hát én is csak azt tudom mondani, hogy az ember legfontosabb dolog, hogy elszántan, kitartóan kutassa ezeket a dolgokat. Tehát elszántság, kitartás nélkül nem születnek eredmények, és örülök annak, hogy ez a mai fórum megmutatta azt, amiről mi korábban álmodoztunk, végre a történelmi Magyarország területéről mindenütt akadtak kutatók, akik felhívásunkra, a Gulág Gupi Kutatók Nemzetközi Társasága felhívására összefogott, és most már csapatmunkába végezzük a kutatást, kezdve a 30 éves fiatal kutatótól a 80 évesekig. Tehát ez egy nagyon szép, hogy mondjam, helyzetjelentés ilyen szemszögből. Még a 70. évforduló nem ennyire látszott, de úgy látszik, hogy értelme volt 30 évvel ezelőtt beindítani a mozgalmat, és most már lassan beérik a gyümölcs, vagyis egyre többen foglalkoznak ezzel a témakörrel az egyetemeken, főiskolákon, kutatóműhelyekben, és hát remélem, hogy ezeket az elhallgatott dolgokat közvélemény tudtára tudjuk majd adni.
Így legyen. Köszönöm szépen, sok sikert.
Én is köszönöm szépen.
A Megbékélésért Polgári Szövetség elnökével, Fehér Tiborral beszélgetek. Megmondom őszintén, eddig nem hallottam erről a szövetségből, ezért mielőtt rátérnénk azokra a könyvekre, amelyeket itt a Szapiencián ön bemutatott, ismertesse velünk ezt a szervezetet, hiszen bizonyára nagyon érdekes és fontos tevékenységet folytatnak, ha a megbékélésért harcolnak. Mert a megbékélésért a legnehezebb harcolni sajnos.
Hát igyekszünk, hát nem is harcolni, de...
Önök a harcok ellen harcolnak.
Így van, a pont a megbékélés, így van a megbékélésért nevet vettük fel. Hát alapvetően mi ugye egy polgári egyesület vagyunk, Székely Felső Zsolcán van, hát ez bizonyára többek azért ismerik, Miskolc, közvetlen Miskolc szomszédságával fekszik ez a település. A Málenki robot téma ugye leegyszerűsítve mindenki által ismert, legalábbis Magyarországon a legtöbben így ismerik, tehát a polgári személyek elhurcolásával, azzal a témával foglalkozunk, ezt beleértve ugye a kiadványokat szerkesztünk, megjelentetünk, illetve az egyesület olyan rendezvényeket igyekszik szervezni, amely ezzel a témába próbálja, és elsősorban ami nekünk egyik fő küldetésünk, hogy a fiatalokat próbáljuk leginkább megnyerni ennek az ügyünknek.
Itt két nagyon érdekes kötetet ismertetett, több más kötettel egyetemben, de a Rabok és az ellopott életeink, hát sokat mondó címekkel rendelkeznek egy ilyen alapítvánnyal kapcsolatban, amelyet ön képvisel. Tehát az alapítvány megnevezése és a kötetcímek nagyon találóak, mert ha ilyen kötetcímek vannak, akkor a megbékélés nagyon szükséges. Nyilván ez a két kötet a múltat jelenti, de a múlt az mindig kísért, és a jelenben is egyfajta veszélyt jelentenek a múltbéli gondok. Tehát ez a két kötet, ha elolvassuk, akkor lehet, hogy a maguk tanulságában mindkettő hozzájárulhat ahhoz, hogy megbékéljünk önmagunkkal és környezetünkkel. Ismertesse a hallgatók ezt a két kötetet, lehet, hogy nem fognak hozzájutni, mert sajnos manapság nehéz a könyvekhez hozzájutni, de az is lehet, hogy igen.
Ez a Rabok és mégis szabadok című könyv, ez 2014-ben született, mi 12-ben alakultunk ebbe a formába, tehát ez a szövetségi formába, és ez volt az első olyan kiadványunk, amely ezzel az elhurcolások témával foglalkozik. Polgári, hangsúlyozom, tehát polgári személyek, tehát nem harifoglyok, polgári személyek, és meg az elhurcolásával foglalkozik. Ezt egy verüncei fiatalember, ilyen fiatal történész alkotta meg, közreműködött az egyesületnek a munkájában is, és ő a mi szerkesztésünkben, kiadásunkban, támogatásunkkal létesült ez a könyv. A témája, mondom, elsősorban összefoglalja valamelyest, tehát hangsúlyoznám, hogy ez már 14-ben történt, összefoglalja a elhurcolásoknak a főbb mozzanatait egész átfogóan, illetve interjúkat tartalmaz túlélőkkel, elsősorban vagy ezzel a témával foglalkozó történészekkel.
Kik a szerzők? Ki a szerző? Itt egy szerzőt megjelölnek.
Gábor, igen, Kalapos Gábor, egy verőcei, hát egy fiatal fiatal ember, aki az egyesületünkhez úgymond kapcsolatba került, és hát ilyen támogatólag karultuk fel őt, és betámogattuk őt végül a kiadásba is.
Mondta, hogy ez egy 10 éves kötet. Hát, hogyha 10 éves kötet, akár újra kiadni is lehet, bővített formában, majd folytatása is lehet. Nincs szó erről?
Van ilyen szándékunk természetesen, hát még van ebből egy pár példány, de akkor meg szeretnénk ezt újítani és folytatni.
Hiszen a téma az annyira nagy, hogy még sokáig lehet utánpótlása.
Személy szerint én, hogy kerültem kapcsolatba ezzel a témával, édesapám is érintett volt. A elhurcolásokban őt 1944-ben vitték el, ő hála jó Istennek visszakerült, hát én akkor nem lennék az élők sorába, ha ő nem került volna vissza, nem tért volna. Még ő relatíve szerencsés ember volt, mert ő csak egy évig volt odakint, az ukrán területen, a Donbaszi régióban, a Gorlovka táborában, egy hírhedt tábor volt ez végül. Édesapám visszatért, hazatért, és 95 évet ért meg, és ebben a kötétben ő is nyilatkozik, ő vele is készült interjú.
És akkor itt van a másik kötet, az ellopott életeink, és az alcíme a Málenki robot. Tehát ez a kismunka, ami tulajdonképpen a végzetes kismunka volt abban az időben, tehát sokan belehaltak ebbe a kismunkába. Ez hát szintén a korszak, és gondolom, hogy a korszakra való visszaemlékezés egy nagyon jellegzetes, eredeti és saját színekkel rendelkező formája. Tehát ha erről is beszélne.
A mi támogatásunkban készült ennek a szerzője Németi Lajos, dr. Németi Lajos, tehát akinek a főszereplője úgymond ennek a kötetnek, dr. Borsri Gyula, ez egy újságíró, híres Miskolc közveti, Miskolc környékén nagyon híres, ismert úriember volt, a grászakember és tanár is volt végül. Ő is megjárt ugye a gulág, vagy ezek az elhurcolások táborait, ez ő történetéről szól a könyv. A szerzője, ismétlem, dr. Németi Lajos, aki most jelen van egyébként itt a rendezvényen.